kiállítási tablón látható Friedman családdal állok rokonságban, ugyanis Friedman Imre anyukám testvérét Berger Irént vette feleségül, ráadásul Imrével unokatestvérek is voltak. Irén és anyukám Lili Putnokról származtak. Apjuk Berger Sámuel férfiszabó volt, anyjuk Klein Pepi egy falusi tanító lányaként a háztartást vezette és a gyerekeket nevelte. Nagy szegénységben éltek. Anyukám azt mesélte, hogy ha az édesapja Sámuel elkészített egy öltönyt, akkor abból egy hónapig tudtak élni. A házasságból 7 gyermek született, 5 érték meg a felnőtt kort. 2 még kisgyermekkorukban meghaltak. A család nem volt nagyon vallásos, de a szombatokat betartották. Ilyenkor az egész család átment a házukkal szemben a patak túloldalán álló zsinagógába. Irén, aki második gyerekként született 1909-ben, és Imre, mint említettem, unokatestvérek voltak. Irén apja, Berger Sámuel, mellesleg az én nagyapám, és Imre édesanyja, Berger Mária testvérek voltak. Ez a Berger Mária nem tudni, mikor és hogyan került Budapestre, de férjhez ment egy jómódú kereskedőhöz, Friedman Mennyhérthez. Róluk nem sokat tudunk. Imre harmadik gyerekként 1906-ban született, de Ignácként anyakönyvezték. Testvérei korán meghaltak. A fiúról nagyon korán kiderült, hogy jó műszaki érzéke van, ezért iskoláztatták, érettségizett és műszerész lett. Egész fiatalon az újpesti izzóban kezdett dolgozni. Imre és Irén kislánya, Györgyike 1930-ban született. A Friedman család viszonylag jó anyagi körülmények között élt. Megengedhették maguknak, hogy anyámat, Lilit, aki ekkor 14-15 éves volt, befogadják, hogy Budapesten tanulhasson. Miután befejezte a putnoki polgári iskolát. Anyámban óriási volt a tanulási és tudásvágy, a felső kereskedelmi iskolába járt, leérettségizett, tanár akart lenni, egyetemre már nem tudott menni, nem volt rá pénze. Nem tudta megfizetni. Érettségi után elköltözött Friedmannéktól, és nevelőnőként, majd óvónőként dolgozott Budapesten. Közben individuál pszichológiát tanult dr. Marosi Mádai Istvánnál, aki híres idegorvos és professzor volt. Mádai professzor volt az is, aki 1944-ben, amikor anyám velem bujkálásra kényszerült, saját lánya keresztnevelét adta neki oda. De ez egy másik történet. Friedmannék a 30-as évek közepén Újpestre költöztek, modern, szép, tágas lakást béreltek. A lányuk pedig itt járta az elemi és polgári iskolát. Irén nem dolgozott, a háztartást vezette. A gyerek nagyon jó tanuló volt, minden évben kitűnő. Az iskolai anyakönyvekben a neve vastag betűvel van szedve. Tandíjmentességet élvezett. Az 1943-44-es tanévet a bombázások miatt áprilisban bezárták, legalábbis így emlékszem. Az évkönyvben, a harmadik C-osztályban Friedman Györgyike és még 18 kislány neve mellett áll, hogy izraelita. Rettentő az a tudat, hogy közülük 16-nak szerepel a neve az Újpesti Mártírok könyvében. Akkor 1944-ben Újpest vidéknek számított, és július első napjaiban vitték el a zsidókat Budakalászra és onnan Auschwitzba. Imre ekkor éppen Durakeszin volt munkaszolgálatos. Amikor augusztusban távozási engedélyt kapott, akkor szembesült azzal, hogy feleségét és kislányát elvitték utolsó újpesti lakhelyükről, a Tinódi utca 37-ből. Ebből az időből származnak azok a levelek, amiket anyámnak írt, ezekből felolvasok egy-egy részletet. 1944. augusztus 6. Kedves Lili, rettenetes! Most csütörtökön lesz 6 hete, hogy otthon voltam a Tinódi utcában egy pár órát, és beszéltem Irénnel és a gyerekkel. Akkor még nem tudtam. Azóta a legszerencsétlenebb vagyok a földön. Nem tudod elképzelni, mit marcangoltam magam, hogy találjak valami okot, amiért lelkismeretfurdalást érezhetnék. A legtöbb éjjelen afölött gondolkodom, hogy mit tudtam volna segíteni. Rettenetesen szenvedek. És szenvedtem még jobban, amíg azt hittem, hogy a hadi üzemesek itt maradtak. De azóta megtudtam, hogy őket is elvitték. Képzeld, milyen gonosz vagyok. Még ez is vigasztal. Irén már régen kért, hozzam be őket a gyárba, de nem akartam. Talán akkor már nem is tudtam volna. Nem tudok sírás nélkül gondolni rá, hogy bírta ki azt a bánásmódot Irén. Csak a gyermek jelenléte menthette meg a teljes lelki összeomlástól. A gyermek az anya mellett. Ebben tudok reménykedni, ez vigasztal. Ebben látok minden lehetőséget, hogy még egyáltalán életben vannak. Tudom, neked is megvan minden okod a kétségbeesésre, minek is írom ezeket, hiszen téged is vigasztalni kellene jelenlegi helyzetedben. Itt zárójelben megjegyzem, hogy akkor én 6 hetes voltam, és anyukámmal egy csillagos házban laktunk, ahova egy ismerős család fogadta be, mivel a zsidókat érintő 1944-es lakásrendelet miatt anyukámnak június végéig ki kellett költöznie a Visegrádi utcai lakásából. Apukám pedig ekkor már évek óta munkaszolgálatos volt, és nem is engedték el, amikor anyám szült. Sőt, engem csak 14 hónapos koromban, 1945. augusztusában látott, először, miután Mauthausenből visszatért. Imre így folytatja az írást. Míg ezt írom, csak sírok, nem vagyok már, aki voltam. De reménykedek. Ne érts félre, Lilikém, nem akarok vigasztalást, tisztában vagyok a történtekkel. De dolgoznom kell, és produkálnom is, hogy majd egyszer kiérdemeljem őket. Lehet, hogy a héten bemegyek Pestre, de nem hiszem, hogy hozzád felmegyek, az sok volna nekem, látnom téged Katinkával. Majd egyszer. Bízom benne, hogy megérted. Remélem, mindketten jól vagytok. Mit tudsz Jánosról, Bandiról, Rózsiról? Így, senkitől sem kapok levelet, pedig az sokat jelent magamnak. Sokat jelent nekem. Tudom, mindenki hasonló bajban van, mégis rettenetes ez a magány. Írj, de ne vigasztalj, mert úgysem fog sikerülni. Csókol benneteket, Imre. Itt megállok egy pillanatra, hogy megjegyezzem, János az apukám, Bandi és Rózsi pedig, Irén és persze anyukám testvérei. Bandi ugyan Budapesten tanulta a cipész szakmát, de 44-ben a tanévet ő sem fejezte be. Mint putnokit hívták be munkaszolgálatra nyomban, azután, hogy betöltötte a 18. életévét, április 30-án. Rózsi soha nem járt Pesten, őt férjét és 2 kisgyermekét, a 7 éves Évát és a 3 hetes Sándort júniusban deportálták Putnokról Auschwitzba. És minden bizonnyal azonnal el is pusztították őket. De ezt akkor, 1944. augusztusában még nem lehetett biztosan tudni. Bandi augusztusban még levelet írt anyukámnak a munkaszolgálatból, de októberre nyoma veszett. Sőt, kutatásaim szerint nyoma veszett az egész munkásszázadnak, amiben ő szolgált. A következő levelet Imre 2 héttel később, augusztus 20-án írta Lilinek. Kedves Lili, csak most gondoltam át igazán, miért is írtam neked az előző levelet. Igazán megkímélhettelek volna tőle. Az is túl sok, ami neked van. Megjegyzem, lehetséges, hogy Imrének ekkor esett le tulajdonképpen az, hogy Irén nem csak az ő felesége, hanem az én anyámnak a testvére is. És ez ugyanakkor a fájdalom lehet neki, mint Imrének. Igaz, hogy ekkor még mindenki reménykedik, hogy a deportáltak visszajönnek. A levél így folytatódik. Azóta sok emberrel beszéltem, akik szintén ilyen sorsban vannak. Nem értem őket, olyan különösen viselkednek, különösen beszélnek, mintha nekik nem fájna úgy. Vagy talán ők ennyivel erősebbek? Nem hiszem. Én eddig minden fájdalmat jól bírtam. Annyi embert megvigasztaltam. Nem csupán emberségből, hanem tényleg meggyőződésből. Most itt vagyok, és nem tudom elképzelni, hogy élhetek tovább egyedül. Rettenetesen vagyok, amióta beszéltem volt házmesterünkkel a Jókai utcából. Ő látta őket a menetben. Mentek sírva. Mindig erre gondolok. Tudom, hogy ennél sokkal nagyobb borzalmakon is átmentek, de én ezt látom magam előtt, mindig. Munka közben, alvás helyett, álmomban, mindig. Hogy sírnak? Még várok. Csak ők bírják ki. Ők, akiket elzártam az emberek szeszélyeitől. Ezért nem engedtem Irént sem dolgozni. Ilyen gyengén felkészülni az élet brutalitásaihoz. Szegények, hogy kapott levegőt a vagonban? Hiszen a szobában is mindig kevés volt neki. Lilikém, mi az, hogy majd újra kezdjük? Mit értesz alatta? Mit kezdjek újra? Hát számít nekem, hogy mindenünk oda veszett? Arra én nem gondolok soha. Ha ők itt lennének velem, nem volna mit újra kezdeni. Nem tudlak téged és Katinkát meglátogatni. Köszönöm, Lilikem, van még pénzem, már sokan ajánlották fel a segítségüket, de még nem kell. Remélem, te már jól vagy a kicsivel együtt. Talán, ha Katinkád nem volna, meglátogattalak volna. Örülök, hogy János és Bandi az országban vannak. Ez legalább egy kis vigasz neked. Nem úgy, mint nekem, akinek semmi híre. Csókollak benneteket, Imre. Itt zárójelben megint meg kell jegyeznem, hogy amikor Imre azt írja, hogy reméli, Lili jól van a kicsivel, akkor Imre arra utal, hogy tudja, a Baross utcai kórházat anyám szülése közben érte légitámadás. És ekkor a mellkasát megsebesítette egy üvegszilánk, ami ráesett. Szepszist kapott, és néhány nap múlva meg kellett operálni. Azután úgy járt hetekig kezelésre, bombázások között egy újszülött csecsemővel, hogy közben persze kijárási tilalom is volt, kijárási korlátozások is voltak. A harmadik levél részlete 1945. május 5-éről való. Kedves Lili, amint látod, én is megérkeztem. Ezt úgy kell értenünk, hogy ő is visszajött a munkaszolgálatból. Szóval megérkeztem pont 2 nappal azután, hogy te Újpesten voltál és kerestél engem. Most röviden, először közlöm veled a legújabb értesüléseimet Auschwitzról, attól a 2 újpestitől, akik Auschwitzból visszajöttek. Az egyik Korecki Judit, 1 héttel ezelőtt jött haza, és Györgyike egyik barátnője volt. Ő mesélte el, hogy Auschwitzig nem együtt mentek, nem tudott Irénékről semmit, de Auschwitzban találkoztak. Szerinte Györgyinek jó étvágya volt, a legszárazabb kenyeret is megette. Irént megviselte az út, de Judit szerint nem annyira, mint azt én a rémhírek alapján feltételeztem. A 16 évesnél fiatalabbakat külön lágerbe osztották, 3 napig az anyjuktól külön voltak, de a barátnők együtt lehettek. Akkor Györgyi és egy Vera nevű lány azt mondta, hogy megszöknek, megkeresik anyjukat. Horecki Judit nem mert csatlakozni hozzájuk, és maradt. Emiatt 1 hétig nem tudott semmit Györgyiről. De aztán az összes lánynak sorakozó volt, válogatták őket munkára, és 3 féle minősítést kaptak. Gyenge, erős és nagyon gyenge. A gyengéket gázzal megszabadították minden további szenvedéstől. Az erőseket és a nagyon erőseket 1000-es csoportokban különböző helyekre nyugatabbra vitték. Tetoválást csak a nagyon erősek kaptak. Ő látta, hogy Irént, Györgyit, Verát és Vera anyukáját erős jelzésű transporttal továbbították. Azóta nem tud róluk. Tehát a szökés sikerült, sőt, a lányoknak sikerült anyjukkal maradniuk, mert Judit egymás mellett látta őket a sorban. Horecki Judit ott más csoportba osztották. Dacára annak, hogy Judit már itthon van, nem bánom, hogy Györgyi az anyjához szökött. Képzelheted, ez milyen nagy lelki erőt adhatott Irénnek a jövőt illetően. A másik visszatérővel tegnap beszéltem. Az ő beszédjének tartalma reményt ad arra, hogy rövidesen minden dolgozni tudó embert visszavárhassunk. Ennyi röviden. Örülök neki, hogy te Katinkával a legrosszabb időket is át tudtad vészelni, és most aránylag jó helyen vagy. Zárójelben megjegyzem, Imre talán már tudta, hogy anyámnak októberben a nyilas hatalom átvétel után el kellett hagynia a csillagos házat. Attól kezdve hol hamis, hol nem hamis papírokkal bujkált velem különböző helyeken. 44. decemberében egy csecsemő otthonban talált menedéket, de hiába volt svájci menlevele, többször került olyan helyzetbe, amiből csak anyai ösztöne, bátorsága és hihetetlen szerencséje mentette meg. Imre levele így folytatódik. Magamról most keveset mondok. A lényeg, hogy vagyok. Sajnos az Izsó festmény nincs többé. Az oroszok mindent elvittek, csak a falak maradtak meg. Én még nem dolgozom, de ne félj, nem nélkülözök. Már visszakaptam a kombinát bútor egy részét. Igaz, lakásom még nincs. Talán majd lesz. Sietnem kell, hogy mire visszajönnek, legyen. Amióta nem tudtál rólam, sok mindenen átmentem. Dunakesziről elvittek a frontra. Visszavonuláskor Kiskunfélegyházától Pestig jöttem, de innen nem mentem velük tovább. Ez röviden az egész. Részletesen majd egyszer egy 1000 oldalas könyvben megírom. Lilikém, most már tartsunk ki, ha eddig úgy intézte a sors, hogy 1000 meg 1000 golyó, gránát és akna között meghagyta életünket. Tudom, hogy szeretteink tényleg hamar vissza fognak jönni. Nagyon várom mielőbbi válaszodat. Katinkát és téged sokszor csókol, Imre. Ezek a levelek, és azok, amiket apukám írt anyukámnak a munkaszolgálatból, meg anyám testvéreinek az írásait, mind anyukám halála után 20 évvel találtam meg, akkor kerültek a kezembe. Anyukám nagyon keveset mondott gyerekkorunkban a családi tragédiáról. Azt tudtuk, hogy a testvéreit elvitték, nem jöttek vissza. Ez volt a tabusított szöveg. Ezért elkezdtem kutatni a történetüket. Kutatás közben jöttem rá, hogy Imre és családja nem Putnokon lakott, úgy, mint Rózsi, Bandi, Ödön, hanem Újpesten, és onnan vitték el Irént és Györgyikét. Nagyon nehéz volt kutatni őket, mert a levéltári törvény mindenben akadályozott. Leginkább abban, hogy akik 100 éve születtek, vagy 30 éve haltak meg, azokat lehetett kutatni. Csak hogy hiába haltak meg 70 éve, a holokauszban elpusztultaknak nincs halotti anyakönyvi kivonata, ennélkül pedig nem lehet kutatni. Hogy kutathassam Friedman Györgyikét, a bíróságon kezdeményeztem az ő holttá nyilvánítatását. Ebben segített az Auschwitz-i laboratórium beutalója, amit Yad Vashemből megküldtek nekem, és Imre levelei, amiben írja, hogy várja őket vissza. 2 év küzdelem után megkaptam Györgyike halotti bizonyítványát. Innentől kezdve tudtam őt kutatni. Tehát Imre miután évekig várta vissza Irént és Györgyikét, 1947-ben újra nősült. Felesége 3 éves kislányjal élte túl a budapesti gettót. Férje nem jött vissza munkaszolgálatból. Imre magyarosította a nevét Friedmanról Frigyesire. Közös gyermekük 1948-ban született. A háborút a Berger családból csak anyám Lili és egyik fivérük Ödön élte túl. Ödön munkaszolgálatból került hadifogságba. Onnan a háborús sérülései miatt az oroszok elengedték 1947-ben. Felesége és kisfia a budapesti gettóban élték túl a holokausztot. Imre nyugdíjaztatásáig, tehát gyakorlatilag egész életében az újpesti Egyesült Izzóban dolgozott. Az 50-es, 60-as években egyre magasabb pozícióba került, újításokat, találmányokat adott be. Ezekről az újítók lapjában is cikkek jelentek meg. Friedman Frigyes Imre 1979-ben halt meg. A Friedman családnak az utolsó lakhelyükön, a Cinódi utca 37-ben emléktáblát avattunk.